Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kiskereskedelem forgalmának volumene 2,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit májusban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben fél, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4%-kal bővült, az üzemanyag kiskereskedelemben 1,1%-kal mérséklődött az értékesítés. A fogyasztás bűvüléséhez a bérek növekedése és az áremelések letörését célzó kormányzati intézkedések is hozzájárultak, állapította meg a legfrissebb kiskereskedelmi adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány töretlenül dolgozik azon, hogy a családok több pénzből tudjanak gazdálkodni, ezáltal pedig többet is tudjanak költeni, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre, írták. A miniszterelnök szerint a politikában nem lehet elkényelmesedni, folyamatos a küzdelem. Orbán Viktor a Mandiner YouTube csatornáján közé tett interjúban úgy vélte, a kormány oldal teljesítette másfél évtizeddel ezelőtti ígéreteit, például a nemzeti alkotmány és a gazdasági átalakítás terén. Hangsúlyozta, hogy még sok munka van hátra. Szerinte az ideális állapot az lenne, ha a kormány milyenségétől függetlenül is jól működne az ország. Úgy látja, Magyarország működéséhez elengedhetetlen a stabil és erős állami vezetés. Elkezdődött az idei első összmagyar anyanyelvi tábor Sátoraljóhelyen a Rákóczi táborban, ahová 15 ország 150 településéről érkezett összesen 900 kisdiák, közölte a honlapján a Rákóczi Szövetség. A Kárpát-medencéből, Csángóföldről, az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Írországból, Kanadából, Lengyelországból, Svédországból és Új-Zélandról érkezett diákok ellátogatnak majd a Magyar Nyelv Múzeumába és a Borsi Rákóczi kastélyba is. Hétvégén először haladta meg a magyar légtérben a repülők száma 4070-et, ami abszolút csúcsot jelent, mondta el a léginavigációs szolgáltatásokat ellátó Hungarokontroll ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádióban. Túri Ferenc közölte, ennek egy része átrepülő forgalom, ami csak nem 6%-kal nőtt a tavalyi évhez képest, a Budapest Airport forgalma pedig, jól tükrözve az ország adottságait és vonzerejét, 10-14%-kal nőtt eddig. Magyarország felett dübörög a forgalom, fogalmazott. Több éven keresztül üzletszerűen vállalt gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézést egy érdi család, a szolgáltatásokat azonban nem a jogszabályi keretek között nyújtották, illetve nem rendelkeztek a tevékenység folytatásához szükséges felhatalmazásokkal. Az eset kapcsán több mint 5000 autót vonhat ki a hatóság a forgalomból, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az elkövetők strómanok vezette, csak nem 20 cégből álló láncolatot építettek fel, ám azok egyes elemeit valós gazdasági tevékenység nélkül kizárólag az autók átírásához használták, ezzel közokirat hamisítás bűncselekményt elkövetve, közölte a NAV. Az izraeli légierő jelentős, mintegy 50 rakétából álló légicsapást mért a Huszik jemeni kikötőire és más jemeni célpontokra az éjjel, jelentette az izraeli hadsereg. A légitámadás célpontjai a jemeni húszi lázadók által ellenőrzött tengeri kikötők és más infrastrukturális létesítmények voltak. Az izraeli védelmi minisztérium által fekete zászló fedő néven indított hadművelet a húszi fegyveres szervezet ellen irányult, melyet Izrael Irán egyik meghosszabbított karjának tekint. A brazil elnök szerint a NATO a fegyverkezési versenyt segíti elő a védelmi kiadások növelésével. Inácio Lula da Silva a BRICS csoport Rio de Janeiro-ban tartott kétnapos csúcs találkozójának megnyitóján beszélt. Úgy fogalmazott, a katonai szövetség tagországainak könnyebb előteremteni a GDP 5%-át hadi kiadásokra, mint kiutalni a nemzeti jövedelem korábban ígért 0,7%-át a fejlődő országoknak. Törökországban sikerült eloltani a napok óta tomboló erdőtüzek többségét. Az utóbbi 10 napban több mint 750 erdőtüzet regisztráltak. Az Izmir tartomány különböző térségeiben kitört tűzvészekben több mint 200 lakásban, illetve lakóépületben keletkeztek károk. Végül az időjárásról. Egy hidegfront előterében és mentén többfelé több hullámban pattanhat ki zápor, zivatar. Heves vihar is előfordulhat, melyeket akár felhőszakadás, jégeső, károkozó szélroham is kísérhet, másodfokú narancsriasztás érvényes. A csúcsőmérséklet a front érkezése előtt még magasan 33-34 fok körül alakul. Markáns hidegfront éri el tehát hazánkat, aminek hatására húzamosabb időre lehűlés várható, illetve komoly viharokra kell számítani, adta ki a figyelmeztetést a Hungaromet ZRT. Az előrejelzés szerint néhol óránkénti 90-120 kilométeres szélroham, károkozó viharok és akár teniszlabda méretű jég is várható. A jégkármérséklő rendszert így tehát üzemeltetni kell. Híreinket hallották.
Reklám. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Amikor a tudás terjed, őszinte az akarat. Amikor az akarat őszinte, a józanész uralkodik. Amikor a józanész uralkodik, kiművelt az egyén. Amikor az egyén kiművelt, összhangban él a közösség. Amikor a közösség összhangban él, jól kormányozható az ország. Amikor az ország jól kormányozható, békesség honol mindenütt. Idéztem ezeket a gondolatokat Konfúciusztól, aki több mint 2500 évvel ezelőtt vallott eképpen a tanulás hatalmáról. És idéztem ezeket a gondolatokat mai műsorom vendégének, dr. Utri Attilának, aki megjelent a Nagy Elszakadás című könyvéből. Akinek egész életében meghatározó volt a tanulás és a tanítás szeretete, hiszen népművelő, a magyar kultúra lovagja, nyugdíjas főiskolai docens ő, valamint Szabó Lőrinc díjas író és költő. A mai műsorban vele beszélgetek életéről, munkája szeretetéről. Kezdjük beszélgetésünket és visszaemlékezésünket hol máshol is, mint a gyermekéveknél. Milyen családból származik és milyen emlékeket őriz gyermekéveivel kapcsolatosan?
A gyermekkorom az Miskolchoz kötődik, itt születtem a múlt században, 1949-ben, pontosabban Újdiósgyőrben, tehát a miskolciaknak az jelent valamit, ha azt mondjuk, hogy újgyőri gyerek vagyok, voltam. Ott nevelkedtem a Szent Imre templom szomszédságában, a Liszt Ferenc utcán. Apám Kalocsáról, Bajáról érkezett édesanyámmal, aki pesti jány, és apám a filmirodában dolgozott, amíg nem államosították. Édesanyám egy postai tisztviselő volt Budapesten a 72-es postában. És az államosítás után édesapám rokon szakmában, a Vasgyári kórházban röntgen asszisztensként, mint film és filmirodai osztályvezető helyezkedett el, és így a gyermek évek Vasgyárhoz, a Vasgyári kórházhoz és az Újdiósgyőri Szent Imre plébániához és a 16-os számú általános iskolához, ami most már hál' Istennek katolikus iskola, akkor még Fadrusz János iskola volt, és inkább a gyermekkor, a játék, a foci, a bandázás és a nagy család. Hatan vagyunk testvérek, illetve voltunk, mert egy húgom sajnos elhunyt, és az öt testvér közül már csak ketten maradtunk itt Miskolcon, többiek elköltöztek tehát mindig is fájt a városnak ez a nagyon gyenge megtartó ereje. Katonaságtól történt leszerelés után nem mentem vissza a DVTK-ba focizni, hanem elmentem Ajkára szerelési bemérőnek egy kalandként. Ott Bari Karcsivaj, Kossuth Díjas költő jó barátommal Ajkán a művelési házban cigány színházat akartunk létrehozni. Tehát ez egy kis kirándulás volt, de már jelezte korai ifjúságomban az érdeklődési körömet, hogy a kultúra, a művészetek az valahogy érdekel.
Ha már gyermekéveiről beszélünk, akkor gondolom a vallásos neveltetés és a család vallásossága is meghatározó volt ezekben az években az ön életében.
Nagyon nagy plébánia volt a Újgyőri Szent Imre egyházközség plébániája. Olyan nagy papszemélyiségek voltak, a Bakki János plébánosra emlékszem még, a Pásztor Károly atyára, és a Domán Ferenc, a Martinkert városi plébános. Ezekhez felnőtt koromban is nagy baráti kapcsolat fűzött. Kiváló papokkal, káplánokkal, akik minisztráns futballválogatottat is létrehoztak, emlékszem a vasgyáriakkal mindig harcoltunk. Tehát volt élet annak ellenére, hogy ezt nem nagyon kultiválta az akkori rendszer a vallásos neveltetést, meg direkt egy napra tették az úttörőhavatást és a első áldozást, ezért nem lettem úttörő. És az édesanyám az megkövetelte a rendszeres templomba járást. Tehát nagy élmény volt a kereszténységnek ez a katolikus formája, a rorátékkal, a litániákkal, a nagy szentségimádásokkal, és ez a nagy lelkesedés aztán alább hagyott. Nem pogányosodtam el, de hanyagoltam a hitet, mert ugye sportoló voltam, meg nem a szülői házban, 16-17 éves koromtól már önálló vagyok, úton voltam mindig. És akkor, mikor visszajöttem Miskolcra, ez a 70-es évek eleje, akkor ismerkedtem meg az ortodoxiával, a Miskolci kegytemplomba kezdtem járni, a Deák térre, és az a ritus, az a mozdulatlanság, az a 1600 éves ima, szöveg, változatlanság, az énekek, a zsoltárok, a különböző közösségi ünnepek, tehát a hitet megújították. Én bennem is, meg még jó néhányunkban, úgyhogy életre keltettük az éppen akkor mondhatnánk, hogy már csak pislákoló templomot megtöltöttük tartalommal. Sok fiatal ember csatlakozott az ortodoxiához abban az időben, a 70-es években, és ez mind a mai napig tart. Templom él, templom szép, a templom teri van szentekkel. Nem mi vagyunk azok sajnos még egyelőre, hanem itt van a Ugrinyi Szent Jobb erekéje, a kárpáti szent Alexia, amit kaptunk, közös szent, az egyetemes kereszténység, az ingyenes orvos Szent Panteleimon erekéje, és itt van a harmadik-negyedik századtól, és a legújabb szentünkről, a Soguna Antalról, aki a miskolci parókián nevelkedett még a klasszikus időkben, a 18.-19. század idején. A Román Ortodox Egyház avatta szenti. Ebben a kissé bolond világban a fénylőpontok kellenek, és itt megvan a katolikus egyháznak is, ugye az új szentjei, rendkívül szimpatikus, erős személyiségek, a II. János Páltól kezdve a legújabb magyarokig, és akkor vannak a nagy tiszteletű urak és hölgyek a evangélikus és a református egyházban, és gyakorlatilag mondhatnám, hogy tehát ez az egység, ez megvan egy eredeti kereszténységbe. A mennyei Jeruzsálemre kell gondolnunk, meg az egyszerűség kiváltságaival rendelkező kereszténységre, és akkor gyakorlatilag így kerek egészé válik az embernek a keresztény neveltetése, hogyha ugye a kérdés elejére visszatérnék.
A pályaválasztás az hogyan alakult az ön életében? Már tudta, hogy mivel szeretne foglalkozni? Kialakult korán az érdeklődés önben a szakmaválasztás iránt?
Igen, a kultúra és az oktatás az érdekelt, bár a felmenőim között pedagógusokról nem nagyon tudok, művészekről tudok, meg mesteremberekről. A nyíregyházi Besenyei György tanárképző főiskolán végeztem, ugye a főiskolai szakon, akkor még nem volt ez a BA meg egyéb, tehát ez egy rendes főiskola volt, ott népművelő tanító szakon. Tehát ott nagy élményem, valahogy nem emlékszem, hogy lett volna. Az ELTE-n annál inkább, mert az ELTE-n a népművelés szakon a Marcisowski tanár úr örökemlékű, már meghalt, nagyon jó műveltségű és sokoldalú ember volt, Jelencsér Katalinnal, és gyakran hivatkozom rá. Egy olyan művelődéstörténész, aki a nagy művelődéstörténészek családjába tartozik. Ővel csináltunk egy társaságot, a Tudásvilággyarapítók Társaságát Gödöllőn. A nagy tanáraim voltak még a Gazda István tanár úr, akkor ugye a Nemeskürt István, akit aztán a filmet átvette a Réz András. Tehát Réz Andrásnál vizsgáztunk már filmből és filmesztétikából, de egy kiváló tanári kar volt ott akkor. És annak köszönhetem, hogy én magam is hűséges lettem a felsőfokú oktatáshoz, mert ott olyan élménnyel jöttem el az egyetemről levelező hallgatóként, későnőérőként, amit tudtam én is továbbadni a tanítványaimnak.
Beszélgetésünk folytatásában most érjünk vissza pályafutásának alakulásához. A pályaválasztása hogyan alakult, és ugye hát hosszadalmasan mutattam be, tehát népművelő, a magyar kultúra lovagja, nyugdíjas főiskolai docens, Szabó Lőrinc díjas író, költő, és minden mellett ugye elmondhatjuk, hogy a sport, az irodalom, a film, a kultúra és az oktatás, ezek mind-mind fontos szerepet töltöttek be az ön életében.
Tehát van egy összefoglaló fogalom, a kultúra, ami magába foglalja az én esetemben is a művészeteket, a sportot, a technikai ismereteket. Nekem az eredeti szakmám ugye a rádióműszerész, tehát a pályaválasztásom az egyes számú ipari szakközépiskola, ami szintén Újgyőrben van, oda vezet. Tehát rádióműszerészként egy percig nem dolgoztam. Voltam igazolt játékos a DVTK-ban, és akkor mint termotechnikai műszerész voltam. De valójában utána, amit választottam, a szerelési bemérőt, az Ajkai Tim Fölgyár, és akkor onnan visszakerültem a Miskolcon, akkor már megengedte a kommunizmus, hogy legyen megyei irodalmi lap, és a Napjaink egy nagyon jó irodalmi lap indult. A Gulyás Mihály főszerkesztése, majd a Pap Lajos főszerkesztése idején, 4000 olvasó, Zimonyi Zoli, Serfőző Simon, tehát ebbe a társaságba valahogy becsöppentem, már nem is tudom, hogy a lapkiadó hirdetett valamilyen előorvai állást, és akkor én arra jelentkeztem még Ajkáról, és akkor már jártam a Vigíliához is érdeklődni, megvittem verseket, ilyen zsengéket a Rónai Gyuri bácsinak, meg a Rónai Lacinak, meg a Pirinszkinek, a többieknek, és vagy egy 6-8 évet így a Napjaink szervezőjeként dolgoztam, és akkor följelentettek, hogy pártvállalatnál dolgozom, ugye a lapkiadó vállalat az pártvállalat volt, és templomi énekarba énekelek, és akkor a lapkiadó igazgatója mondta, hogy válasszak, hogy templom vagy lapkiadó, hát mondtam, hogy a templom. És akkor két gyerekkel kikerültem az utcára egy rövid ideig, mert Kövér Árpád tanár úr a szerzett nekem állást Ónodon, ott pedig népművelői állást szerzett. És akkor elkezdtem már a Nyíregyházi Főiskolát, és ezt a TS támogatta, és akkor a termelő szövetkezet kulturális életének fejlesztése volt a feladatom. Egy kiváló TSZ elnök volt, aki segített ebben, én hálából hónodon, hát mit mondjak, földobtam a kulturális életet, pávakört, néptánc együttest, különböző irodalmi esteket, meg koncerteket, meg vár fesztiválokat. Ónodi vár az persze túlzás, hogy az vár, az már csak nagyon várom, de volt élet, volt pezsgés, volt egy fiatal társaság, akik szinte majdnem velem egyidősek, és együtt teremtettünk ott egy helyi, egy lokális kultúrát, és ezt a termelő szövetkezet, a második Rákóczi Ferenc MGT ezt támogatta. Aztán a TSZ elnök barátom az ugye továbbált, illetve hát elvitték onnan, és akkor nekem is megszűnt lassan ez a munkaköröm, és akkor kerültem a filmhez, a megyei mozüzemi vállalathoz.
Na itt álljunk meg egy percre, és akkor erről egy kicsit részletesebben beszéljen nekünk. Mi is volt az ön feladata ebben a filmiparban? Uh-huh. Itt a megyében
dolgozott? A megyében, igen, ott már közművelődési osztályvezetőig vittem a karrier ranglétrán. Ez is egy érdekes dolog volt az életemben, mert akkor megélhettem azt, hogy a filmes közművelődés úgy szányra kapott. Igaz, hogy kezdetben csak a Szovjet Filmek Fesztiváljával kellett foglalkoznom, de óriási kincseket találtam, mert akkor Nyikita Mihalkov vendégünk volt, Andrej Tarkovszkijt ugye nem engedték, viszont a filmjeit, azokat az én időmben forgalmaztuk, hát kissé zárt körülön, de forgalmaztuk azokat a remek műveket, és a Szovjet Filmek Fesztiváljából is lett egy ilyen érték. És akkor a Rónai Művelődési Központban igazgató üresedés volt, és senki nem akarta elvállalni. Nem tudom miért, megszűnt ugye már akkor, változtak a dolgok, már nem megyei művelődési központ, csak szakszervezeti művelődési központ, az még megmaradt mindig, és a nagy igazgató után, a Kovács György után nehéz volt bárkinek is vállalni, és nem érkezett pályázat. Nekem megmondta a Kövér Árpi, hogy pályázz meg, mi bajod lehet. Hát én megpályáztam, és egyszer megbíztak egy hónapra, de ott hagytam a filmes közművelődést, és az igazi, klasszikus szakszervezeti közművelődésbe mentem át, főmunkatársként, akkor még Barna Karcsi érdekes módon egy évig élt. Tehát ő is egy kiváló ember volt, Kovács Gyurka után egy évig vezette a Rónait, és akkor meghalt, és megint az SMT akkor még volt a szakszervezetek megyei tanácsa, meg jöttek a nagy változások, a politikai rendszerváltás, és akkor a vége az lett, hogy többszöri nekifutásra végül kineveztek igazgatónak, ez tartott 19 évig.
Ez egy lényeges pont, már csak azért is, mert az életéből valóban 19 évet ebben az intézményben, tehát a Rónai Művelődési Központban töltött, és hát a miskolciaknak szerintem velem együtt sok szép és kellemes emléke van a Rónai Művelődési Központtal kapcsolatosan. A Miskolc kulturális életében egy meghatározó intézmény volt.
Ezt örömmel hallom, meg én is így érzem, hogy valóban egy olyan klasszikus művelődési ház volt, amelyik tehát művészeti csoportokat tartott fenn. Volt a Kelet, a Rónaiban, a világhírű Avas Néptánc Együttes, a Forrás Hangversenykórus, és még az én időmben is bejártuk Európát. Az Avassal is, meg a Forrással is, és rengeteg díjat és dicsőséget szereztünk a városnak. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy sosem kaptunk jelentős városi támogatást, nem kaptunk önkormányzati támogatást. Azért lehettem én 19 évig igazgató, mert minden főnököm elment, és gyakorlatilag ott maradtunk egy egyesületként, önfenntartóként, némi állami támogatással, meg közben ugye elvégeztem az egyetemet, az ELTE-n, és csináltam a disszertációmat Stockholmban, megvédtem, gyakorlatilag a Rónaiban több céget vezettem. Tehát onnan irányítottuk az Ortodox Egyházi Múzeumot, akkor a Teljes Emberi Kultúra Nemzetközi Akadémiáját, a Rónai Egyesületi Művelődési Házat, és hát ez mind valahogy én hozzám kötődött, ezt szolgálatnak tekintettem. Hogy a maximális teljesítményünk az volt, mikor a 1973 után 50 évvel megszerveztük a újra a rockfesztivált, tehát 73-ban is ott sertepert éltem a Diózsa stadionban a rockfesztivál körül, most meg én lehettem ennek a retrofesztiválnak az igazgatója, ez volt az utolsó ilyen nagyobb rendezvényünk, mert gyakorlatilag Rónait semmi perc alatt a kapitalizmus jelen szakaszában jobbnak gondolták, hogyha mint művelési központ megszűnik, és helyette valamilyen bank lesz. És a Rónai Bank, nevezzük így, még egy klasszikus sztálin barokk épületként, de nagyon szép még most is. Milyen kár, hogy nem kultúra van. A pénz kultúrája ott van. de a pénz kultúrája nem a kultúra pénze. Ahogy ezt mondani szoktuk, a kultúra az halmozottan hátrányos helyzetben van napjainkban is, és a kultúrának az a része, amivel én foglalkoztam, tehát az irodalom, a művészetek, a sport, népművelés, a néptánc, a művészeti csoportok vezetése, menedzselése, az gyakorlatilag 19 évet élt itt Miskolcon abban az intézményben, ahol nekem is volt szerencsém dolgozni.
A kultúra mellett pedig fontos szerepet töltött be az ön életében az oktatás is.
Igen. Amikor a Rónaiból gyakorlatilag kikerültünk, jó magam is, és kedves kollégáim is, hát én magam ugye munkanélküli lettem, meg kissé földönfutó, tehát nem volt már semmilyen jövedelmem. Akkor a bajai Ötvös József főiskola rektora mondta, hogy miért nem megyek Bajára, hisz az nekem az ősök földje. Ott volt Baján, Trianon után az utri játékgyár, meg cipőgyár. Az első Bauhaus-ház is utri tulajdon volt. Tehát ott az utriak aktívak voltak, aktívabbak, mint én itt Miskolcon egyedül, ott többen voltak. A déd nagyapámnak 24 gyermeke volt, tehát minden születetthez, Istennek legyen hála, fogadott egy árvát. Így föl is hígult a család, de ilyen kiváló emberekkel, mint Utri Anna, népdalénekes, nótaénekes, operaénekes, operetténekes, és emlékkoncertjét tudtam már csak a Rónaiban megszervezni, a 60. kis gyöngyékkel, de lényegében nagy család lettünk, és akkor lementem Bajára, nem tudtam eladni a miskolci házat, le is költöztem volna, mert tanszékvezetőnek hívtak, nem zavarta őket az a lejárató kampány, ami akkor ért, de mondtam, hogy csak egy feltétellel, hát ilyen intercity-s professzorokat ismerjük, még a Miskolci Egyetemről, mondtam, ha el tudom adni a miskolci házat, akkor Baján veszek, de nem sikerült. Így akkor elérkezett a nyugdíj, korhatár, és a drága rektor úr, Majdá János professzor végül rábólintott, hogy még vállalkozóként dolgozzak egy évet, de nem ő akarta, én akartam eljönni nyugdíjba, mert már nagyon fárasztotta. Vasárnap ebéd után a vonatozás Bajára az 6 óra, amikor meg kocsival mentem, egyszer elaludtam, össze is ütköztem egy kis terautóval, de az őrangyalom velem volt. Na most Bajáról mentem nyugdíjba, visszataláltam a gyökereimhez, az őseim gyökeréhez, és most gyakorlatilag innen irányítom a nagy családot. Most már én körülöttem 18-an vannak, tehát menyek, vejek, unokák, meg az én gyermekeim. Amivel nem büszkélkednék, mert az mindig az öndicséret egy kicsit illatos, mármint kellemetlen illatú, de inkább én arra vagyok büszke, ami nincs. Nem arra, ami van. Tehát ami nincs, most nyugalmam az nincs. A világban is van egy idegeskedés, van egy csak, hogy baj van, és mindenki a másikra kezd támadni. Ez nem jó. Tehát nagyon nincs munka, nagyon nincs lehetőség a mostani fiatalok életében. Nincs hit, mert hogy ilyenkor tényleg legkönnyebb azt mondani, hogy hát uram, te nem vagy én velem, én se vagyok te veled, ebből aztán egy komoly szakadás jön létre, és az ember könnyen meghasonlik. Tehát aki teremtővel rossz viszonyba kerül, és okolja a saját mulasztásaiért, legkönnyebb azt mondani, hogy Isten miért így akarta, vagy miért úgy akarta. Tehát ha valaki így meghasonlik a teremtőjében, akkor tovább hasad. És ezt a továbbhasadást kellene a közösségnek, a kultúrának megakadályozni. A keresztény kultúrának, a zenekultúrának, a tánckultúrának, az irodalomkultúrának, a festészetnek, a szobrászatnak. Tehát a kultúra további erózióját meg kell akadályozni.
De nyugdíjas éveit nem tölti tétlenül, hiszen azóta az irodalomnak él, nyugodtan fogalmazhatok így, 7 kötete jelent már meg eddig, az utolsó kötetét most itt a kezemben tartom a Nagy elszakadás címmel, amely tulajdonképpen a 36 év összegzése.
Igen, itt tartunk. Tehát a 7 könyvből megjegyzem, hogy 2 szép irodalmi, az első verses könyvem, Kő a nyelv alatt címmel, az a Kelet könyvek sorozatban jelent meg, és most pedig ez egy szép irodalmi kötet, ami valóban az összes műfajt, amit eddig műveltem, felsorolhatom, tehát vers, próza, prózán belül a novella, az előadás, az esszé, a tanulmány, a szociográfia, benne van. Ami kimaradt a könyvből, az a regény részlet, ami azért regényrészet, mert még nincs kész, majd az egy újabb kötet. És amit köszönhetek ennek a könyvnek, hogy visszatértem, ugye a nagy elszakadás egyben nagy visszatérés, és visszatértem az eredeti műhelyemhez.
Hallgatva önt, közel fél órás beszélgetésünkben nyugodtan megállapíthatom, hogy nagyon sok mindennel foglalkozott eddig életében, tehát sok rétű és sok színű az ön érdeklődési köre, sok mindent csinált. Ebben az életpályában, ebben az életszakaszban, ha visszatekint a jó néhány évtizedre, akkor mi volt a szépsége azoknak a szakmáknak és hivatásoknak, amiket éppen az adott időben csinált? Meg tudná ezt így fogalmazni?
Meg, mert sokat töprengek mostanában, rám jön egy ilyen ellenzés, egy ilyen önkritika, egy ilyen önkontroll időszak, hogy mit tettem jól, mit nem tettem jól, még nem a számvetés, hanem úgy bevillannak. Na most ezek nem olyan házmester foglalkozások, hogy a házmester mindent csinál, az semmihez se ért. Én is mindent csináltam, valóban film, színház, muzsika, majd mondjuk muzsikálni nem csak énekeltem, irodalom, közművelődés, népművelés, tehát ezeknek a összefoglalója is tudományos alapon a kultúra maga, a kultúra agri, kultúra animi, kultúra humani, tehát az teljes ember teljes kultúrája. Az, ami engem arra inspirált, ösztönzött, hogy kipróbáljam talentumot, megismerjem, felismerjem, és a talentumaimmal elszámoljak az irodalomban, a zenében, a versben, prózában, oktatásban és az önnevelésben is.
Elhangzott portréműsorom mai vendégem, dr. Utri Attila, népművelő, a magyar kultúra lovagja, nyugdíjas főiskolai docens, Szabó Lőrinc díjas író, költő volt. Vele beszélgettem munkája szeretetéről.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a római hét templom zaránduklat Néri Szent Fülöp tanálmánya. Ima és énekszóval, vidám szívvel az apostolok nyomában. Vértes Ajai László írása. Noha állítólag minden út Rómába vezet, mégis a többség nem jut el oda. Különös veszteség az a mostani jubileumi szentévnek, amelynek fő célkitűzése éppen a legfontosabb bazilikák meglátogatása és a szentkapukon való áthaladás. Ebben segít ez a mostani rádiós kalauz, amely elmondja, hogyan is született a híres hét templom zarándoklat. A torkos csütörtök 1552-ben február 25-ére esett. Rómában a hambazó szerdát megelőző farsangi mulatság akkoriban messze túlnőtte az elviselhető szintet, igaz nem hivatalos, de elnéző pápai engedéllyel. A város közepén a Piazza Navonán egymás mellett állt az Albero della Cuccagna serege, vagyis szappannal bekent rudak, amire felmászva lehetett elérni a csúcsára kötözött jutalomtárgyakat. Ez még kedves játék volt, de aztán jött a nyomorékok sokszor kegyetlen látványul felvonulása, majd a maskarások menete ugyancsak nyers, közönséges és blaszfém elemekkel tarkítva, még végül narancsal, almával, répával teli kocsik kerültek elő, és kezdetét vette az egymást haigálós háború. A Ruzzi-Cadelli porcsit, a malasz hergetést a város Testaccio negyedében tartották, ahol egy nagyobb halomra sivító malacokkal teli szekereket toltak fel, majd neki engedték a lejtőnek, s amikor azok felborultak, a malacok szerte szétszaladtak, a nép pedig utánuk özönlött, míg nem elfogdostak a jószágokat, és megsütötték őket. Sötétedés után pedig nem éppen szemrevaló ledér szokások elevenedtek meg. Mégis krónikások feljegyzik, hogy az úr 1552. eszendejében a torkos csütörtök napján Rómában egy másik rendezvényt is tartottak, a Cilius domb keleti lejtőjén, a Cserimontana kertjében, ahova kora délután úgy 1000 ember érkezett, köztük nagyon sokan fiatalok, és ruhájukról ítélve meglehetősen szegények voltak, sőt, akár utca gyereknek is lehetett őket nézni. Vidáman és felszabadultan viselkedtek, és érezni lehetett, hogy valami megtartó erő fűzi egybe őket. A csoport menetben érkezett, énekelve, élén kapucinus atyák templomi zászlót tartottak, aztán a város friss születésű oratóriánus tagjai következtek, mindig egy-egy nagyobb gyerekcsapattal. Az oratóriánusok közt könnyen felismerhető volt egy 34 éves fiatal pap Firenzéből, akit előző évben szenteltek fel pappá, de akit mindenki csak úgy hívott, hogy Pippo Buono, a jó Pippo. De ki is ez a mindig vidám, eleven, mozékony fiatalember, akinek köszönhetjük a 7 templom zarándok útját. Néri Fülöp 1515. július 21-én született Firenzében egy polgári családban. A San Marco Domonkos Kolostor iskolájában erős hitet és alapos klasszikus ismereteket szerzett. Szelíd és szerény karakteréhez jó adag életravalóság és természetes derű társult, amelyet már korán kiérdemelte Firenzében az említett Pippo Buono nevet, amelyet aztán Róma népe szinte azonnal átvett. 17 évesen a bencések anyamonostora mellett fekvő kaszinóba küldték, hogy gazdag és gyermektelen nagybácsikája ráírja az örökségét. Ám a jó Pippo már ekkor éreztette, hogy tutto vanita, hogy minden hiába valóság, ezért otthagyta a nagybácsit a pénzével együtt, és 1534-ben, 19 évesen Rómába zarándokolt, és ott is maradt mindvégig. A pápai vámosok vezetője a firenzei Galeotto fiait, Michelét és Hippolitót bízták rá, és ő nevelő tanárként a nevelőmunka fejében szállást és ellátást is kapott érte. A két fiú később egyházi pályára lépett, egyikük egy Firenzéhez közeli településen lett egyházmegyéspap, a másik pedig éppen kartauzi szerzetes. Javadalma a szálláson túl egy zsák búzából állt, amiből egy ismerős pék olajbogyóval ízesített kenyeret sütött, és nem névén egyéb hozzá így Fülöp a lepénykéjét bőtel és humorral fűszerezte. Szobája, amelyben élt, nagyon kicsi volt, egyetlen bútorzata egy ágy. Egy kis asztal és egy kötél volt, amely a falról lógott, és ami egyúttal szekrényként szolgált. Ugyanakkor filozófiai kurzusokat vett a pápai Sapienza Egyetemen és a Szent Ágoston szerzeteseknél, így napjainkban minden bizonnyal élvezi 14. Leó pápa szimpátiáját is. 1537 vége felé eladta könyveit és a bevételt egy szerencsét kereső kalábriai fiatalembernek, bizonyos Guglielmo Sirletónak ajánlotta fel, aki később bíboros lett. Álljuk meg itt egy pillanatra. Első két növendéke egyházmegyés pap és szerzetes lett, könyveit később egy leendő bíboros örökli. Neki vajon milyen sajátos sorsot szánt a gondviselés? Rómában felfedezi vonzalmát a misztikus és szemlélődő ima iránt, de mindez csak segíti abban, hogy támogassa a rászorulókat. Ezért lép kapcsolatba a San Giacomo Szent Jakab kórházzal, ennek lesz munkatársa, neve mindmáig ott szerepel a kórházat működtető társaság tagjai közt. Sok évvel később itt ismerkedett meg és barátkozott össze Lelliszi Szent Kamillal, a betegápoló kamilliánusok alapítójával. Még kórházi szolgálata elején, valószínűleg 1538 celén került kapcsolatba Lajulai Szent Ignáccal is, a leendő Jézus Társaság alapítójával és egyik társával, Xaveri Szent Ferenccel. Ő olyan mély benyomást tett rá, főként missziós hajlama miatt, hogy szeretett volna ő is a távoli tájakra indulni misszióba. Az Úr azonban más utat tartogatott számára. Vallomása szerint 1544-ben, pontosan pünkös napján a San Sebastiano katakombában imádkozott, ahol egészen rendkívüli, bizonyos módon fizikailag is megélte a szentlélek kiáradását, amely olyannyira eltöltötte szívét és egész bensőjét, hogy ezt élete végéig érezte, ami szíve és bordái kitágulásával járt. Miután 1595-ben, 79 éves korában elhunyt, az orvosok, megvizsgálva holttestét, tényleg tudományosan is megállapították szíve és mellkasa rendkívüli méretét. Sokan tanúsították, hogy gyakorta látták szívverését a mellkasonát. A pünkösdi katakomba élményt követően egyfajta remete életet kezdett Rómában. Utcahajlatokban, templomok tornácai alatt, vagy ötönzött menedék helyeken aludt. Bárcsak világi ember volt, gyakran látták, amint csukjás reverendába öltözve járta a város tereit. A Campo dei Fiori és a Trastevere sikátoraiban sokan, főként fiatalok gúnyolódtak rajta, ami hozzájuk lépve olyan ügyesen és derűsen tudott velük beszélgetni, hogy rendszerint megnyerte őket magának. Különös ereje volt a humorának, mert valami tréfával kezdte a társalgást, és miután megnevettette a hallgatóit, fogott csak hozzá a tanításhoz. Gyakran mondogatta, testvéreim, legyetek vidámok, nevessetek, viccelődjetek, amennyit csak akartok, de soha ne vétkezzetek. Ha nem követtek el bűnt, tőlem akár fát is hasogodhattok a hátamon. 1548-ban még világi keresztény korában alapította meg a zarándokok és a lábadozó betegek testvérületét. 1541-ben szentelték pappá, és ekkor minden erejével a gyóntatásnak szentelte magát, és lett a rómaiak körében híres gyóntató. Jó humorát és némelykor furcsa ötleteit már ekkor is szívesen beleszőtte lelkipásztori munkájába. Följegyezték róla, hogy egyszer egy nagyon pletykás asszony gyomt nála, akinek azt a penitenciát adta, hogy fogjon egy már döglött tyúkot, tépje ki a tollait, és amikor fúj a szél, hajgálja a levegőbe, de utána szedje össze a szétröpült tollakat. A megriadt asszony csodálkozva kérdezte, de hát miért és hogyan? Hogy megtudd a pletykás szavaid, mint tovaröppenő tollak terjednek az egész városban. Kezdettől fogva dédelgetett álma, egy közösség formálása lassan öltött testet, de ő türelmesen várt, és éppen az 1575-ös szentében 13. Gergely pápa jóvá hagyta az oratóriánusok kongregációját, Néri Szent Fülöp rendjét, és székhelyül a Chiesa Nuova templomot jelölte ki, amelyet maga Pippo Buono építetett. Az oratórium sokféle tevékenységet folytatott, és próbált megszólítani mindenkit, egyszerű embereket, művészeket, zenészeket, a tudomány embereit, akik eljártak az oratóriumba a közös imádságra, bibliaolvasásra, koncertekre és színieri adásokra. Ahogy ottan az elején említettem, az első tényleges hét templom zarándok útra 1552 nagybőtje előtt került sor. Végleges formája csak lassan alakult ki, amely aztán 1559-ben lett stabil és szervezett formájú római városi zarándoklat. Ahogy akkor a távot kiszámolták, ez 16 mérföldet jelentett, mintegy 26 kilométert, és a következő templomokat foglalta magában. Vatikáni Szent Péter Bazilika, a falakon kívüli Szent Pál Bazilika, a lateráni Szent János Székesegyház, a Santa Maria Maggiore templom, a jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilika, a falakon kívüli Szent Sebestyén Bazilika és a Szent Lőrinc Bazilika. Néri Szent Fülöp páratlan módon tudta egyesíteni lelkében és módszereiben a szentet és a profánt, a lelkét és az anyagit, hogy végül is minden az Isten felé vezesse az embereket. Miközben a hét templom zarándokat során a vértanús hírait látogatták és tanúságtételükről elmélkedtek, útközben megcsodálták a természet szépségét, de észrevették a császárkori épületek, főként útmenti akveduktuszok nagyszerűségét is. A hosszú út során egymás váltogattak az imádságok, emlékedések, amiket énekek tagoltak. Legkevesebb dala az a vers volt, amely valójában bibliai bölcsesség. Tutto vanita, minden csak hiába valóság. Az egész világ is minden, ami benne van, minden hiába valóság. Fülöp zarándoklata valójában hambazó szerda előtt egy héttel, torkos szerdán kezdődött, mint egy válaszként és alternatívaként a város fegyelmezetlen és erkölcstelen karneváljára. Az említett Cserimontana dombra vonultak, ott imádkoztak, énekeltek, ebédeltek, majd amikor már megépült, a Kézanóva környékére vonultak vissza. Innyit mentek tovább körbenetben az Angyalhídon át és az Angyalvár mellett, a Vatikán környéki régi Borgó, Zegzugos utcáin keresztül haladva, még végül eljutottak az éppen épülő félben levő régi új Szent Péter bazilikába. Imádkoztak Szent Péter sírjánál, majd a Santo Spiritoin Sassia templomot és kórházat látogatták meg, ahol Néri Fülöp is sokat szolgált. Itt töltötték az éjszakát a betegek mellett, s ha kellett, a segítségükre siettek. Másnap hajnalban ismét nyakukba vették a várost, igaz a Tiberis jobb partján, tehát a városon kívül folytattak útjukat a másik apostol fejedelem sírja felé. Betértek egy imára a Trastevere-i Szűz Mária bazilikába, ami egyébként is amolyan tartalék templomként szolgált a későbbiekben. Ha a hét templom bármelyike éppen zárva volt, netán felújítás miatt, az arándokat egészen mégse szenvedjen csorbát. A közeli Tiberi szigeten betértek a Szent Bertalan Bencés bazilikába, ahonnét egykor Szent Adalbert is indult missziós útjára, és még Esztergomba is eljutott Szent István királyunkhoz. A sziget máig épp császárkori hídjain átaladva elhaladtak a Santa Maria in Cosmedin templom mellett, ahol ma a Bocca della Verità malomkövét őrzi annak átriuma. Felkaptattak a római dombok egyikén, az Aventinus meredekén, közben megcsodálták balra a Circus Maximus, szemben pedig a Palatinus dombon a régi császárpaloták romjait. Gaius császár piramisa mellett rákanyarodtak az Ostiai útra, és így értek el a hosszú egyenes út végén a falakon kívüli Szent Pál bazilikába. Ott még eredeti állapotában és az eredeti mozaikok pompa csillogásában találták az ősi bazilikát, amely sajnos 1823-ban egy tűzvész során leégett. Innyit kezdődött egy nagyon hosszú, városon kívüli útszakasz, amelyet máig így hívnak Via delle Sette Chiese, a hét templom útja. Az Aurelius császár emeltette a városfalon kívül, nem messze tőle kanyarogott az út, akkor bizonyára lakatlan mezőkön keresztül még nem elérkeztek Néri Szent Fülöp kedves katakombájához, a Szent Sebestyén bazilikához. A hagyomány úgy tudja, hogy egy ideig itt őrizték Péter és Pál apostolok ide menekített erekéit, amiket a II.-III. Században dúló keresztény üldözések miatt hoztak volna el eredeti helyükről. Erről a hagyományról a katakomba számtalan karcolata is tanúskodik, melyek Péter és Pál apostolokat hívják segítségül. A Szent Sebestyén bazilikában ekkora hívek szentmisén vettek részt, lelkes énekléssel és Pippo atya buzdító szavaival. A városba a híres Via Appia úton tértek vissza, keresztül haladva a Szent Sebestyén kapun, balra elmentek egészen a Célio dom délkeleti hajlatáig. Az egész napos zarándoklás során ekkor következett el az ebéd ideje. Ismét a szokásos Cserimontana dombon fekvő Mattei palota kertjében táboroztak le az egyszerű ebéd elfogyasztására. Mint hogy az évek során egyre többen vettek részt a hét templom zarándoklaton, ezért komoly feladat hárult az oratórium közösségére, hogy több ezer embernek enni adjanak, de mindig akadtak nagylelkű jótevők és önkéntesek is. Ebéd közben egy kis zenekar alkalmi koncertet adott, a pianó alatt pedig a kevésbé fáradtak meglátogathatta a közeli Santo Stefano Rotondo, a Santa Maria in Domnica és a Santi Giovanni Paolo bazilikákat. Megerősödve és énekszó kíséretében vonultak tovább délután a lateráni Szent János székesegyházhoz, ahol először az ókeresztény baptisztériumba, a Konstantin császár építette keresztelő kápolnába tértek be, majd beléptek Róma első, időrendben is első ókeresztény bazilikájába, amely egyúttal Róma püspökének székesegyháza. Bizonyára betértek a Scala Sancta épületébe is, ahol térden állva végigjártak azt a lépcsősort, amelynek tetején egykor Pilátus kezét mosva ítéletét hirdetett Jézus fölött. A szomszédos Sancta Sanctorum pápai kápolnában letérdeltek az üdvözítő Acherupita, azaz nem kézzel festett ősi ikonja előtt, majd tovább siette a közeli jeruzsálemi Szent Kereszt bazilika felé, ahol megrendüléssel nézték a megváltás keresztfájának darabját, az Inri feliratot és Krisztus passiójának számos emlékét, amelyet a templomépítető Szent Ilona császáronya hozatott a Szentvárosból Rómába. Innyit ismét kiléptek a városfalon túlra, hogy a Szent Lőrinc bazilikában a pápa egykori fő diákonusának rostéja előtt imádkozzanak, amelyet a kettős bazilika kriptájában láttak a Szent szarkofágja mellett. Ezek után már csak egy templom maradt hátra, amelyet jó fél óra alatt el is értek, ez pedig a Santa Maria Maggiore bazilika, melynek kriptája a szokással ellentétben nem vértanú erekét őrzött, hanem az úr betlehemi jászlának darabjait. Ekkor már este volt, és fáradtan adtak hálát a Jóistennek a vett kegyelmekért. A római héttemplom zarándoklat az 1500-as évek 60-as éveiben ért a csúcspontjára, amikor évente 6-7 ezeren vettek részt rajta a firenzei Medici házból való 4. Pius pápa alatt, aki teljes tekintélyével támogatta honfitársa a Pippo Bono kezdeményezését. Néri Fülöp 1595. májusában hunyt el, egész Róma gyászolta, és alig negyed századdal később, 1622-ben Loyolai Ignáccal, Szavéri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szenté. A római hét templom zarándoklat Néri Szent Fülöp tanulmánya, ima és ének szól a vidám szívvel az apostolok nyomában címmel Vértesajai László írását hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Nemes nagy Ágnes, Istenről. Hiánybetegségeink legnagyobbika. Lásd be, Uram, így nem lehet. Így nem lehet teremteni. Ilyen tojáshéj földet helyezni az űrbe. Ilyen tojáshéj életet a földre, és abba felfoghatatlan büntetésként tudatot. Ez túl kevés. Ez túl sok. Ez mértékvesztés, Uram. Miért kívánod, hogy két tenyérrel átfogható gyerekjáték koponyánkba egy univerzumot gyömöszöljünk? Vagy úgy teszel velünk, mint a tölgy makjával, amelybe egy teljes tölgyfát gyömöszöltél? Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem. Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világteremtőjeként létedet feltételezni blaszfémia. Legalább ne tettél volna annyi csalogatót a csapdába. Ne csináltál volna felhőt, hálát, aranyfejet az őszi akácnak. Ne ismernénk a vékony, zöldes, édes ízt, a létét. Irtózatos a te édes lépvessződ, Uram! Tudod te, milyen a vércukorszint süllyedése? Tudod te, milyen a leukoplákia halvány kicsi foltja növőben? Tudod te, milyen a félelem? A testi kín, a becstelenség? Tudod-e, hány wattos fényerővel tündöklik a gyilkos? Úsztál folyóban? Ettél citromalmát? Fogtál-e körzőt, téglát, cédulát? Van körmöd? Élő fára vésni vele, krikszkrakszokat hámló platánra. Míg megy odafönt, megy, megy a délután. Van odaföntöd? Van neked fölötted? Egy szót se szóltam.
Nemes Nagy Ágnes Istenről című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus, diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg, ugyanebben az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Pen Klubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a Babicsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből készült fordítása megjelent, 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt. 1954 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára, 58-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta a vers ciklusát az Eknaton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar eszi irodalom kimagasló művelője volt, az 1970-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
Imája.
Urunk, minden ember istene, a történelem bizonyos korszakaiban a keresztények olykor engedtek a türelmetlenség módszereinek, és nem követték a szeretet nagy parancsát, s így eltorzították jegyesed az egyház arcát. Légy irgalmas bűnös gyermekeidhez, és fogadd el elhatározásunkat, hogy az igazságot a szeretet édességével akarjuk keresni és előmozdítani, tudván, hogy az igazság csak a saját erejével érvényesül. Könyörögjünk, hogy mindegyikünk követni tudja a szelíd és alázatos szívű Úr Jézust, beismerve, hogy a hit és az erkölcs nevében olykor egyházi emberek is nem evangéliumi módszereket alkalmaztak, jól lehet, az igazságot akarták megvédeni. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhely